Mo keresztény hitvédelemről beszélek a kereszténységelső századaiban. Az egyház kezdettől fogva kénytelen volt párbeszédet folytatni bírálóival, ellenfeleivel. Elzárkózásra nem volt idő az első 3 évszázad alatt. A kereszténység nem zárkózhatott magába, már az összeegyeztethetetlen lett volna missziós feladataival. Az ellenvetések az ortodox zsidóság felől és a pogányságtól érkeztek. A kereszténység és zsidóság vitája egyre inkább veszített jelentőségéből. Helyette egyre hevesebbé válik a pogányság kritikája, egyre jobban leköti az az egyház figyelmét. A zsidó-keresztény vita a második-harmadik században már egészen más jellegű volt, mint az első században. Most már nem az ortodox zsidóság és zsidó-kereszténység vitájáról van szó, hanem az ortodox zsidóság polemizál a pogány-kereszténységgel. Az ortodox zsidók és pogány-keresztények között folyó vitában a keresztények egyre szívesebben tekintettek vissza Ábrahámra, Izsákra, Jákobra, a mózesi kort megelőző pátriárkák alakjára, akiknek lelkiismeretük szaván kívül nem volt más törvényük. A keresztény mintaképpekké váltak, amennyiben csak hitük volt, csak lelkiismeretük szava irányította őket. A pátriárkák keresztény mintaképpé, keresztény szellemi elődökké váltak a pogány keresztények számára. De elfogadták a görögség szellemi nagyságait, akik szintén jó szellemi szavával engedelmeskedtek, mint például Szokrates. A pogány keresztényeknek így módon őseik voltak az Ószövetség világában éppen úgy, mint a görög világban. A zsidóság még idegenebben nézte a kereszténységet, amikor azt kezdték hirdetni, hogy a Jézus által alapított új szövetségben semmit sem számít az Ábrahámtól való vérszerinti leszármazás. Aki a néphez tartozott, zsidó felfogás szerint legalább csiraszerűen magába hordta a hitet. Azt a zsidók is elismerték, hogy sok izraelita nem gyakorolja hitét. A keresztényeknél nem játszott közre a vérségi szempont a hit és a hitetlenség megítélésénél, ezért radikálisabban kezelték a kérdést. A hitnek még individuálisabb értelme volt a keresztényeknél, mint a zsidóknál. A pogányság részéről is egyre több ellenvetés érte a kereszténységet. Hogy a pogány világ felfigyelt a kereszténységre, olyan mértékben vált bírálójává. Ahogyan a keresztények túlzásnak tekintették a zsidók kizárólagos igényét az üdvösségre, ugyanolyan mértékben kifogásolták a pogányok a keresztények kiválasztottsági tudatát. Amit a keresztények kifogásoltak a zsidóknál, azt kifogásolták a pogányok a keresztényeknél. A keresztények nem voltak megértőbbek a zsidó vallásossággal szemben, mint a zsidók, sőt élesebben támadtak. A keresztények életét bizonyos visszahúzódás jellemezte, ugyanúgy, mint a zsidókét. Nem látogatták a színházakat, cirkuszokat, azt pedig mondanom sem kell, hogy a tévében se foglalkoztak a pornográfiával. A keresztények tartózkodása különösen feltűnővé vált a hadseregben, amikor megtagadták az Isten császároknak az áldozatot. Ezután úgy tekintettek a keresztényekre a rómaiak, mint akik megvetik ősi hagyományukat. A rómaiak megtűrték a vallási különbséget, a erkölcsi szempontból nem volt romboló hatásuk, és politikailag nem tűntek veszélyesnek a társadalomra nézve. de csak ha egy meghatározott népcsoport vallásáról volt szó. A kereszténységben azonban nem hagyományt, hanem újítást láttak. A kereszténység valami megfoghatatlan, meghatározhatatlan jelenségnek tűnt szemükben. Kelsos már idézett írása, amelyet Marcus Aurelius alatt tett közzé, tömören fogalmazta meg a kifogást, legyen a zsidók vallása akármilyen furcsa is, de legalább atyáik szokásairól van szó. Meg kell jegyeznünk, hogy Kelsos helyzete nem volt iriglésre méltó, amikor a többistenség megvédésére vállalkozott a kereszténységgel szemben. Kényelmetlenül feszeng a sok istenhit szószólójának szerepében. Jól ismeri a szkeptikus bölcselők ellenvetéseit. A szkepticizmus nem fordul határozottan szemben az egymással összefonódó politikai és vallási konzervatívizmuson. A hagyományos iszlám tiszteletek őrzése a vallásosság egyedüli formájává vált. Ugyanakkor a hazafiság kifejezőse is volt. Ilyen közfelfogás mellett nem csoda, ha a keresztények az ateizmus gyanújába kerültek. A keresztények ateizmus a társadalmi tartalommal is telítődött. Ezért a római rend ellenségének tartották őket. Az ősi szertartások megvetése a szkeptikus római szemében a gőg jele volt. A pogányságra a szinkretizmus korában bizonyos nagylelkűség volt jellemző, de most olyan vallással találkozott, amely a kizárólagosság igényével lépett fel. A keresztény apologétika sokat köszönhetett a zsidó szerzőknek, mint Filon és József Flavius. A két zsidó gondolkodó számos érvet kidolgozott az egyisten hit védelmébe, de ők nem bírálták a pogány szokásokat és szertartásokat. Mint Filon, mint József Flavius vallotta, hogy a Biblia istene az egyetlen Isten, de nem akarták mások vallási érzését megsérteni. Fajtársaikat is mérsékletre intették. A zsidóság mögött akkor már hosszú történeti tapasztalat állt. A zsidók inkább arra törekedtek, hogy megőrizzék a kultusz szabadságukat. Más népek is ehhez tartották magukat a római uralom alatt. A kereszténység ezzel nem elégedhetett meg. A pogányság legelszánta bírálói éppen a pogány keresztények közül kerültek ki, akik egykor maguk is pogányok voltak. A kereszténység az ókori környezetben forradalmi vallásnak tűnt, de politikai eszmék nélkül. Ugyanakkor a társadalom minden rétegének meghódítására törekedett, miközben közömbös volt a társadalmi erőviszonyokkal szemben. Tudomásunk szerint Kelsos volt az első, aki észrevette, hogyha ez a békés keresztény társaság hatalomhoz jut, megváltoztatja a római birodalom rendjét. Ez az ijesztő belátás sarkalta arra, hogy megkísérelje a politeizmus lehetőleg zárt rendszerre alakítását, filozófiai principiumokra alapozását. A jövő azonban nem Kelsosnak adott igazat, hanem a kereszténység programjának. Már Kelsos előtt többször történt kísérlet a pogány vallás és a filozófia összeegyeztetésére, de soha nem sikerült maradandóan megvalósítani. Sokkal nagyobb volt ugyanis a szakadék a pogány vallás és a filozófia között, mint a kereszténység és a filozófia között. A keresztény szerzők érveket sorakoztattak fel vallásuk mellett. Ha valaki a második században a keresztény vallás isteni eredete után érdeklődött, Jézus proféciáira utaltak a keresztények jövendő sorsáról. beszéltek az evangélium világméretű elterjedéséről, esetleg az evangéliumokban elbeszélt csodákról, amelyek Jézus isteni hatalmáról tanúskodtak. Amikor a keresztények az evangélium gyors terjedésével érveltek, nem annak sikere lebegett szemük előtt. A bizonyíték lényege inkább abból áll, hogy az evangélium igazsága erkölcsi magatartásában fejlődik ki, ahogy az az apostolok és a vértanúk életében megvalósult. Ha ugyanis Krisztus feltámadása csalás lett volna, akkor az apostolok sem tették volna fel az életüket rá. Ezt el kell ismerni, hogy a keresztény hithirdetők nem voltak megállító szónokok, sem kifinomult gondolkodású filozófusok. Nem a tanult filozófusok térítették meg a tudatlan galileaiakat, hanem az írástudatlan galileai halászok hirdették Krisztust a római császároknak. Az evangélium gyors terjedése miatt a keresztények arra is következtettek, hogy a Krisztus második megjövetele közelre várható. Úgy gondolták, hogy az Úr eljövetele akkor következik be, amikor az evangéliumot már minden népnek hirdetik, amikor az egyház minden népet magába foglal. Mint hogy a kereszténység eléggé elterjedt volt, közelinek tartották a második eljövetelt is. A harmadik század első felében újra fellángolt a filipista remények, és várták Krisztus 1000 éves birodalmának elérkezését. A harmadik század filiasztái abban különböztek a korai apologétikusoktól, hogy míg a korai apokaliptikusok nem is számoltak az egyház történelmi jövőjével, addig a harmadik század filiaszták már bizonyos történelmi szakasz végére helyezkedtek. A keresztények polemizáltak a zsidókkal és pogányokkal, keményen virálták a zsidó külsőségességét, a pogányok erkölcstelenségét, a bálványi imádás következetlenségét. Egyre jobban érezhették az ellenséges környezet nyomását. Az üldözések miatt már nem tekintették a római birodalmat a gondviselés eszközének. De nem ábrándultak ki a történelemből, hanem a történelmet egészében Isten alkotásának tartották. Az ellenséges viszony ellenére is úgy látták, hogy az evangélium és a római birodalom sorsa összekapcsolódott Isten tervében. Jeruzsálem pusztulását Isten büntetéseként értékelték az apologéták, amely azért sújtotta Izraelt, mert nem ismerte fel az új üttörténeti korszakot. A kereszténységnek szabadságot adó konstantini korszakot úgy értékelték, mint amely új lehetőségeket nyit az evangelizálás előtt. A keresztény misszió sikereit nem annak köszönhette, hogy a magas társadalmi rétegeket igyekezett megfordítani. Egyforma figyelemmel fordult a művelták és az egyszerűbbek felé. De az sem igazolható, hogy a kereszténység az elmaradt társadalmi forradalmat pótolta. Az sem igaz, hogy a kereszténység az elnyomottak felszabadítását tűzte ki célul. De az ellenkezője sem igaz, hogy a vagyonos osztály sajátította ki az evangéliumot. Az igazság az, hogy a kereszténység eredetében és lényegében vallási mozgalom volt, amely társadalmi fejlődési lehetőségeket is rejtett magában. Ezek a lehetőségek azonban a császári korban még nem tudtak kibontakozni. A kereszténység elterjedésének magyarázatára szokás hivatkozni a római birodalomban, mint szélesebb körben terjedő napkultuszra. párhuzamot szokás vonni a kereszténység terjedése és a többi misztérium vallás terjedése között. Figyelembe kell azonban venni az alapvető különbséget, mely a kereszténységet minden más vallástól elválasztotta. A misztérium vallások nem tartottak igényt sem az egyetemességre, sem a kizárólagosságra, bármennyire is elterjedtek a római birodalomban. Nem is tudatosították magukban elterjedtségük mértékét. A kereszténység az egyetemesség tudatával indult történelmi útjára, és minden korban felmérte, milyen fokot ért el az egyetemesség. A második század pogány gondolkodói reflektáltak vallási kérdésekre, számot vetettek a politeizmus problémáival. Olyan vallásfilozófiai megoldásokat kínáltak fel, melyek hátterében politikai modell húzódott meg. Az egykori ősi, helyi istenségeket úgy kezdték tekinteni, mint egy főisten alárendeltjei. A főisten és a helyi istenségek viszonyát a császár és a helytartók viszonyának hasonlatával képzelték el. A helyi istenek a legmagasabb rendű főisten megbízottjai. Ez az elmélet a harmadik században kapcsolták össze a napisten kultuszával. Néhány évszázaddal a kereszténység keletkezése után volt ez. A kereszténység nem azért terjedt a római birodalomban, mert legjobban megfelelt az egyetemes vallás iránt mutatkozott igényeknek. Még akkor sem állítható ez, ha a IV. Században egyes keresztény írók egyenértékű fogalomként használták a keresztényt és a római jelzőket. A napisten kultusza nem jelentett semmilyen törést a régi pogány vallással szemben, az egyetemes vallás igényét kielégítette ugyan, de sokkal kevesebbet kívánt követőitől, mint a kereszténység. A kereszténység mégis kiszorította a misztérium vallásokat.